Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, vendégem pedig továbbra is dr. Asbóth János, elméleti fizikus, és még mindig a kvantum mechanikáról, kvantum számítógépekről, meg mindenféle egészen filozófikus dologról beszélgetünk, és én még egy picit, mint sci-fi és filmrajongó, tudom, hogy te magad is egyébként nagy filmrajongó vagy, sőt filmklubokat is szoktál szervezni. Tényleg ott milyen filmeket szoktatok nézni, és kivel ültök be ezekre a filmklubokra?
Sajnos most a filmklub szervező társammal együtt mind a ketten fiatal apák vagyunk, és azért most a elmúlt két évben nem nagyon volt filmklub, de előtte...
Ismerem, ne is mondd, ismerem ezt a történetet, igen.
Az volt előtte a szempont, hogy lehetőség szerint jó film legyen, de nem is az a fontos, hogy most mennyire jó vagy rossz, hanem az, hogy mennyire adja magát utána a beszélgetésre, mennyire hív elő olyan témákat, amikről kell beszélnünk, amik a saját életünkre is vonatkoznak, és hogy az se jó, hogyha meg túlságosan fejbe kólint, és nem tudunk beszélni róla, akkor meg az nem egy szerencsés választás egy filmklubra.
Ezek publikus filmklubok, vagy ez egy ilyen baráti kör?
Ez egy baráti kör, filmklub volt, vagy majd lesz, hogyha megint...
Én is tartottam filmklubilag némi szünetet, és aztán a gyerekek kicsit nagyobbak lesznek, és akkor már megint lehet ezeket tartani. És milyen filmeket szoktatok? Tehát, hogy mondjuk tudsz mondani egy-két példát, mi az, ami mondjuk egy ilyen nálatok egy klasszikus filmklubos alkotás?
Hát sok filmet néztünk. Én például nagy rajongója voltam, vagyok a Tarkovszki filmjeinek. Azok működtek, de nem kell, hogy ilyen elvontabb film legyen. Vannak ezek a Darden fivérek, az ő filmjeik is nagyon tetszettek, vagy azt is filmklubban is jól beszélgethető filmek voltak. Utolsó, tehát tényleg most egy kicsit nehezebben emlékszem, ez a vérző olaj, azt hiszem az a magyar, magyar címe, There Will Be Blood.
Igen.
Szerintem az is tök jó, ilyen egy kicsit hosszú, de jól beszélgethető, átbeszélgethető film
hát
volt.
Daniel D-Lewis elég elképesztő alakításával, igen. Igen, hát mi meg itt a sci-fikről szoktunk mindig beszélgetni, ha már ilyen jövő kereső kutató magazin, ez a Kávézó a világ végén, meg ugye maga az elnevezés is egy picit a Douglas Adams vendéglő a világ végénre utalunk vele, és hogy mindig meg szoktuk kérdezni a hallgatókat is, meg a vendégeket is, hogy mondjuk például tudsz-e mondani olyan sci-fit, ami egy pozitívabb jövőképet fest, tehát ahol nem az van, hogy feltétlenül, nem tudom, menekülnünk kell, savas eső esik, tehát valahol azért így nem azt mondom, hogy minden sci-fi szuper, de azért egy élhető világban élnek a jövőben az emberek. Van esetleg ilyen?
Igen, amikor lementünk a pincébe egy kávét meginni az adás
szünetben. Nagyon jó kávét.
Igen, akkor ez szóba került, és akkor az Interstellar volt az, amit említettem, hogy már nem emlékszem pont a részletekre annyira, hogy talán a film elején úgy néz ki, hogy a világ az nagyon lehanyatlott, és akkor a film végére az ott mégis felsejlik egy valamilyen továbblépési megoldási lehetőség, szóval ilyen értelemben az egy pozitív jövőkép volt.
Egyrésztről nagyon negatív, mert hogy a Föld lakhatatlanná válik, igen, de közben az ember pedig meg tud alkotni egy ilyen mesterséges bolygószerűséget, ahol végül is ilyen ideális, teljesen földnek tűnő körülmények között tud a faj tovább létezni. Egyébként ott a kvantum mechanikailag, kvantum fizikailag mondjuk hogy viszonyulsz ott a történethez? Ugye ott is van egy ilyen elég érdekes ilyen szingularitás rész, ahol ugye egyszerre van jelen a főhős minden időségben. Tehát az kvantumos?
Nem, ott a film az, mert hogy az a nem, hogy nem kvantumos, de az igen, hogy az tudományosan ez egy jól megalkotott történet volt. Ott a Gibsont alkalmazták tudományos tanácsadónak a filmhez, aki nagyon lelkesen volt ebben benne, ő később Nobel-díjat is kapott. Tehát ez az általános
relativitás... Nem az Interstellarért.
Nem, igen. De az általános relativitás elmélettel kapcsolatos munkájáért, ahol a gravitációs hullámok elméletének a kidolgozásában vett részt. És akkor ezek a furcsaságok, hogy az idő lelassul, felgyorsul, Iker paradoxon, esetleg időutazás időutazást megenged az általános relativitás elmélet, féregjük a vannak, mert hogy mint megoldások vannak az általános relativitás elmélet egyenleteiben, és akkor ezek mind olyan paradoxonok, amik vagy hát most paradoxont mondok, inkább azt mondom, hogy mind olyan furcsaságok, amik elmondhatók hétköznapi nyelven is, és akkor a kvantummechanika az attól szenved, hogy ott radikálisabban kell szakítani a hétköznapi fogalmakkal, és ezért az ilyen kvantumos furcsaságokat nehezebb történetbe beilleszteni. Tehát a szuperpozícióra, meg az összefonódásra, ott annyira máshogy kell gondolni a dolgokra, hogy az abból nehezen lesz ilyen kevésbé kapcsolódik a hétköznapjainkhoz.
Kicsit ilyen forgatókönyvíró, próbálóbb.
Kihívást jelent, így van. Igen, próbálóbb.
Igen, vagy nagyon végletesen le kell butítani, erre én tudnék mondani. Egyébként egy nagyon jó sorozatot neked említettem már, és a hallgatóknak is tudom ajánlani. Tudományosan valószínűleg nem teljesen megalapozott, de mint sorozat tök jó, a Devs című sorozat. Azt hiszem, hogy talán az HBO-n lehet megnézni. Ez az Alex Garlandnek a sorozata. Ő egy csomó nagyon igényes sci-fit csinált, például az Ex Machinát is ő írta meg, rendezte. És ez is az ő egy ilyen mini sorozat, talán 8 epizód, és ennek az a történetnek a lényege, hogy ott van egy ilyen nagy kvantum, nem akarok spoilerezni, nagy kvantum számítógép, amit már olyan szintre tudnak fejleszteni, hogy kvázi ők az időben bárva tudnak nézni ide-oda, mert ugye az az elgondolás, hogy már annyira a számítógép olyan jól működik, hogy kvázi ki tudják számolni, hogy mi fog történni, de erre mondtad te, hogy ez azért nem helytálló, mert hogy igenis van ez a véletlen tényező, amit egy számítógép sem tud figyelembe venni, vagy figyelmen kívül hagyni.
Hát igen, tehát a legjobb jóslataink azok is véletlenszerűek kell, hogy legyenek, és azért nem tudnak elég precízek lenni. Ja.
Még egy kérdésünk van, amit mindig megszoktam a vendégektől kérdezni. Ugye ez az egész műsor azért is született meg a fejemben, hogy legyen egy ilyen műsor, mert hogy mindig nagyon negatívan tudjuk csak látni a jövőt, ami nem alaptalan, van baj bőséggel, de közben pedig az alkalmazkodó képességünk az, ami egyébként eredményezi ezt a sok bajt, mert hogy nem tud a környezetünk elég gyorsan alkalmazkodni hozzánk, tehát lehet, hogy ez az alkalmazkodó képességünk tud minket megmenteni. Hogy te hogy látod, te optimista vagy alapvetően a jövőt illetően, illetve van-e valami elképzelésed arra, hogy mondjuk hol tarthat majd az emberiség 20 év múlva?
Én a közeljövőt tekintve inkább optimista vagyok, szóval azt gondolom, hogy ezen a 5-10-20 éves távlaton az emberiség azokat a problémákat, amik ma nagyon nehezek, azokra meg fogja találni a megoldást. Tehát a demokrácia működtetésének a nehézségei, amik most a nyugati világ, amikkel szembenéz, azokon csak fogunk valamilyen megoldást találni, vagy ez a energia igénnyel való szembenézés, szerintem erre is lesz valami megoldás, a klímaváltozás, az emberi tevékenységnek a hozzáigazítása, illetve az káros gázok emissziójának a csökkentése, én remélem, hogy erre is kicsit hosszabb távon. Úgy gondolom, hogy azért a emberi civilizációnak ez az energia éhsége, ez előbb-utóbb ez nehezen kezelhető.
Egy kicsit sokat akarunk, nem? Tehát az is benne van, hogy
és egyre többet.
Igen, tehát mindig egyre többet, és azért ezt nem lehet a végtelenségig kiszolgálni, hiszen egy zárt rendszerben próbálunk folyamatos növekedést elérni, ami nem kell fizikusnak lenni, de az ember ezt lássa, hogy ez nem fenntartható ez.
Igen.
A fajta dolog.
És ugye ahhoz, hogy még kicsit még depressziósabb lehessek a végére, hogyha pedig azt nézzük, hogy egy idő után a nap, mint a létezésünk alapja, az ki fog fújni, mert hogy felhasználja az energiatermelési folyamatait, és akkor vörös óriás lesz, és aztán megsemmisül, vagy hát összeomlik, akkor ez szerintem behatárolja az emberi civilizációt is. Abban nem hiszek, hogy a naprendszert el fogjuk tudni hagyni. Úgyhogy valahogy ezzel az én szempontomból ezzel lehet meg kábékelni, hát, hogy van pár milliárd évünk.
Igen, mondjuk azt, ha azt megérjük, mert szerintem már tök jó, ha már ez a probléma, hogy mi lesz ezt a 3 milliárd év múlva, akkor hogy fogunk tudni tovább lépni. Most egyen a következő 100 az szerintem épp elég nagy, nagy kihívás.
Sok kihívás van.
Igen. Hát ez egyébként is egy fontos része az egész létezésünknek, a végességünknek az elfogadása.
Abszolút.
Tehát, hogy ez így a hétköznapokban is nyilván ott van. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy igazából arra sincsen semmilyen garancia, hogy bármelyikünk a holnapot megéli. Tehát, hogy ezt valahogy így, azt gondoljuk, hogy igen, de ugyanannyi esély van rá, hogy nem, mint hogy igen. Sőt,
hát még rossz, igen. Azért ennél kedvezőbb a helyzet, de van rá esély, hogy nem, igen.
Igen. Engem még az érdekel itt az egész kvantummal kapcsolatban. Azt érzem, hogy a világ, ugye a világ működése is nagyon fontosnak, tehát szerintem az egyik kulcsa a fennmaradásunknak az, hogy jobban meg tudjuk fejteni azt, hogy az egész bolygó, mint egy rendszer hogyan működik. Tehát egy kicsit az van, hogy belenyúlkálunk, csinálunk ezt, azt utána próbáljuk kihámozni, hogy ennek mondjuk milyen következményei lehetnek, ha ezt itt egy kicsit följebb tekerem, akkor mi történik itt az egész, ugye klímaváltozás kapcsán, az atmoszféra kapcsán, hogy akkor a széndioxid, most is volt példa, hogy ilyen anomália, ami próbálnak megfejteni, hogy a COVID leállás alatt, ugye a lockdown alatt elméletileg csökkennie kellett volna minden káros anyag kibocsátása, és csökkent is, mégis a metán szintünk például kiemelkedően magas volt. Tehát, hogy nem igazán látjuk át ezt az egész rendszert, és hogy a kvantum mechanika ebben segíthet talán, hogy ezt a rendkívül komplex szerkezetet, ami ez a bolygó és az ökoszisztémája, egy kicsit jobban meg tudjuk érteni?
Hát szerintem nem annyira, mert hogy kár. Ezen a komplex, igen, tehát ezen az ilyesfajta komplex viselkedésben itt annyi tehát a bolygóra mondhatjuk azt valamilyen szemmel, hogy egy zárt rendszerre, például nem nagyon jön ki anyag, vagy megy be anyag, de ugyanakkor az energia, vagy a sugárzás az átáramlik rajta, és ezért ezeken a nagy szinteken a kvantummechanikai finom effektusok azok elmosódnak. Tehát a bolygó működését befolyásoló ciklusokban, vagy körforgásokban, ott nem... Nincs szükség ezekre a szavakra, hogy szuperpozíció meg összefonódás, mert ott az eleminek tekinthető részek, majd annak az elméletnek a szempontjából elemi részek, azok nagyok, makroszkopikusak. Még itt a fizikának itt is, azért a fizika itt is tudhat segíteni. A tavalyi évnek a 21-es évnek a fizikai Nobel-díját, azt ezekért az elméletekért adták, amik ilyen komplex rendszerek fizikai leírását használó elméletek, amik többek között a klíma modellezésében is hasznosak lehetnek.
Igen, itt talán kellene szerintem egy nagyobb szemléletváltást csinálnunk, hogy megpróbáljuk ezeket a dolgokat globális szinten nézni, mert hogy nyilván érthető, hogy próbál szakosodni a tudomány különböző területekre, csak másrésztről meg itt széteshet az egész, és a világ pedig nem külön területekként működik, hanem egy egységes valamiként működik, és ebben talán lesz majd egy nagyobb váltás, de hát ki vagyok én, hogy ezt megjósoljam. Jó, egy kicsit még zenéljünk, mert aztán lassan elkezdjek az időnk, és az még van egy-két fontos dolog, amit meg kéne beszéljünk. Ha már bolygóról beszéltünk, akkor jön a Nabu, ugye a kedvenc bolygónk a Csillagok háborúja univerzumból, ahol óriás nagy hullancsokon lehet ugrabugrálni, és minden szép és szuper, amíg azt hiszem el nem pusztítják. Na mindegy, ez egy tök jó szám, Hot Since 82 és Miss Kitten, Nabu.